Nagy generáció.
Vállaljuk a korunkat. A vízivás fontosságáról és a vízivás veszélyeiről beszélgetünk Rosszivál Lászlóval, és ott hagytuk abba, hogy kicsikorban és időskorban rendkívül fontos. De itt megint fel kell tenni a kérdést, hogy mi az az időskor, 45, 55, 65, amikor különösen kell arra figyelni, hogy az ember ne felejtsen el vizet inni, és legfőképpen mennyit.
Igen. Ugye az egészen nyilvánvaló, hogy ugyanolyan korú emberek terhelhetősége is genetikai adottságainál, neveltetésénél, előéleténél fogva nagy mértékben különbözik.
A neveltetés is számít?
A neveltetés is számít. A neveltetés olyan értelemben, hogy aki megszokta, hogy mozog és sportol, és az én szemben ez egy szemlélet, ugye egy neveltetés. Tehát aki mozgékony életet él, annak sokkal jobban kitolódik az időskor, biológiai időskor, tehát az időbeli időskorság, vagy a biológiai időskorság, ez két különböző fogalom, valakinél nagyjább egybeesik, de sok 80-90 éves ember, ugye Floridába leköltöznek idős emberek, mert ottan nincs, nem kell fűteni, meg olcs az élet, meg télen nincsen hideg, és ott időn balesetek és egyebek során meghalt embereknél például megnézték a vese működésüket, hogy már a halott vesét, hogy mennyire volt egészséges a veséje. És kiderült, hogy minden általunk ugye tanított és elfogadott elvekkel szemben, hogy minél idősebb valaki, annál kevesebb a működő mája, veséje, meg ugye érelmesző, stb., hogy igenis, van nagyon sok idős ember, akinek a veséje 90 éves korában is olyan, mint a másiknak 65 éves korában, vagy 50 éves korában. Persze nagyon sok ne esünk az ló túl oldalára, tehát alapvetően persze korral romlik, de fontos üzenet, hogy van olyan, akinek nem romlott, tehát érdemes harcolni, érdemes küzdeni azért, hogy az időskori változásainkat, negatív változásainkat, majd legyünk őszinték, a tényleges biológiai időskorság az egy bizonyos leépülés, ugye az ember fölépült, és utána kicsit kezdenek leépülni.
Igen, hát az ember mondjuk a hajfestéssel gyakrabban foglalkozik, mert az jobban látszik, és ezt jobban látja, mint azt, hogy vajon a veséje most hány éves korúnak felel meg.
De az élet hosszát és az élet minőségét nem a hajszíne, kivéve ha mondjuk ez egy olyan lelki különleges öröm, de alapvetően nem az fogja meghatározni, hanem az, hogy fáj vagy nem fáj, bírom vagy nem bírom, liegek vagy nem liegek, a szexuális életem rendben van vagy nincs rendben, és a többi.
Igen, csak hát ezt mondjuk nehezebb az embernek követni, hiszen ki zsigereljük, vagy kizsákmányoljuk a testünket, aztán különböző jeleket ad a testünk, és azokat nem biztos, hogy mindig lefordítjuk arra, hogy most észre kéne venni, hogy itt, vagy itt, vagy itt valamit tenni kell.
Igen. Én ezért tulajdonképpen régóta mondom mindenütt, hogy nem csak egy-egy rádióműsorban, mint itt, ahogy most beszélgetünk, de önálló televíziós csatornákat és kiadványokat kellene létrehozni és szerkeszteni azért, hogy arról az előbb beszélt 21. században már annyi mindent tudunk, már olyan fejlett a technika, a műszerezettség, a tudatunk nem érte utol még ezt a fejlődést, és sokszor ártunk magunknak, és ennek az ártalom persze adott esetben tudat alatt van, hiszen az agymosás, a pénz társadalma, vagy a profit éhség, vagy a fejlődés utáni, idézőben fejlődés utáni vágy, az olyan erőteljes, hogy szinte kimossa az emberek agyából azt, amit egy paraszti, elzárt közösségben évezredek alatt fölhalmozódott, úgynevezett hétköznapi, józan, paraszti ésszel, életvezetéssel az emberek nagyjából tudnak.
Akkor most egy józan paraszti kérdést teszek föl, szóval mennyi legyen az a víz, ami nem kevés és nem sok?
Nevetni fog, vagy nem tudom kielégíteni kíváncsiságát, mert az attól függ.
Igen, de
például itt ülünk most ugye ebben a stúdióban.
Meleg van.
Itt olyan meleg van, hogy rólam csorog a víz, tehát nekem most többet kell természetesen innom, mint télen.
De azt mondja, hogy csorog önről a víz, magyarul izzad, tehát vizet nem veszít igazából, csak izzad.
Igen.
Vagyis sót veszít, tehát igen, nem kell vizet innia.
Hát ezt rosszul látja, mert ugye az izzadság minden érzékszervi hát tapasztalatunk ellenére, amikor ha megnyaljuk a bőrünket, ugye ott sót érzünk, mert valóban sós víz jön, ül ki a bőrünkre, a víz elpárologott, majd a só, ennek ellenére az izzadság maga kevésbé sós, mint a vérünk. Tehát több vizet veszítünk, mint sót. Uh-huh. És ezért a só koncentrálódik a szervezetben.
Azt mondta egyszer, hogy mindennapi döntéseink befolyásolják az életkilátásainkat. Ez logikusnak tűnik, de hogyha mondjuk az általánosságán ennek a kijelentésnek túlmegyünk, a mindennapi döntéseinkben arra gondol, hogy sört iszunk-e vagy vizet, belemegyünk-e egy konfliktusba, amitől nagyobb megterhelés és stressz ér minket, és nem tudjuk, hogy ez a szervezetünkre hogy hat. Mire gondol, amikor az ember naponta 50 döntéshoz. Például, hogy befordul-e a sarkon, most hogy ez hogy hogyan befolyásolja az életkilátásait, azt nem tudom.
Igen. Természetesen a döntések egy része csak véletlenszerűen befolyásolja az életünket, hiszen ha nem fordultam volna be az a sarkon, nem találkozom feleségem, mert nem kapok egy pofon, mondjuk viccesen. De. Igen. Tehát ez a véletlenszerű. De a tudatos döntéseink, azt más szóval úgy szokták, vagy legalábbis úgy is lehetne mondani, mint életstílus. Ugye, mert a döntés meghatározó, hogy milyen életet élek. Itt igazából szokványosan az emberek ebben az összefüggésben az életstílus szokták használni, mint kifejezést, és akkor könnyebben érthető, hogy miért van az, hogy például a magas vérnyomású embereknek, vagy a cukorbetegeknek, hogyha ők, vagy mit tudom én, a korban idősödő emberek nem fogják fel, hogy nekik egy más életstílus, más napi döntéseikbe, hogy ezt vállalom, ezt nem vállalom, ezt csinálom, ezt nem csinálom, ez jót tesz, ez rosszat. Tehát ha ezek a döntések rosszul, tévvágányra futnak, akkor az emberek nagyon kellemetlen helyzetbe kerülnek.
Tehát az életkilátásaimat befolyásolja, hogy elfogadom-e azt, hogy már nem vagyok arra képes, mint 30 vagy 40 éves koromban, de hát ugyanakkor...
Hát megint arra beszélünk, ha túlerőlteti magát az árt, ha nem mozog, vagy ha ugye ha túl sokat iszik, vagy túl lesz, se túl lesz.
Igen, de a világ folyamatosan igényeket támaszt, és az ember úgy érzi, hogy az igényeknek meg kell felelnie, mert különben lemarad.
Igen, ezért mondom, a mindennapi döntés, az embernek számot kell vetnie magával, a tudatos, nem csak egészségtudatos, hanem a tudatos élet, hogy az ember nem hagyja magát az mindenféle reklámok, ingerek, baráti, sokszor teljesen felületes jó tanácsok, oda vetett mondatok, amik nem is ülnek, nem is neki szól, hanem csak általában, ezek által nem szabad, hogy az ember túlzottan befolyásolva hagyja magát.
De hát ezek befolyásolnak minket alapvetően.
Hát erről beszélek, hát ezért mondom azt, hogy kellene egy olyan nevelő közeget létrehozni, ugye, mert a
De az önmagában nem elég, mert az ember attól fogadja el, akihez valamilyen érzelmi köze van. Tehát ez nagyon nehéz kérdés, bár most ebben nem nagyon akarnék belemenni, hogy mi az, mitől fogadok el valamit, valakitől vagy valamitől, mert valami másfajta viszony is köt hozzá, és ezért elfogadom például, hogy azt mondja, hogy így áll meg 2 liter sört például, vagy így áll meg 2 liter vizet, mert az neked jó.
Igen. Ez teljesen természetes, hogy vannak példaképszerű emberek, vagy példaképek, vagy vannak olyan emberek, akiknek a társadalom hisz, ugye akár tévében mondok, egyébként olyan nagy hatást tudnak gyakorolni, de legtöbbször szájukban nem azt adják, ami a legfontosabb, azt, ami éppen érdek.
Az életstílusról beszélt az előbb, hogy mindaz, amit, tehát az ember mindennapi döntései az, hogy merre megy, és most szimbolikusan is merre megy, ugye az az életstílusa. Akinek magas vérnyomása van, nagyon sokszor azt mondják, hogy változtasson az életstílusán, és ez az első gyógyszer kvázi, amit adnak neki idézőjelben. Ön hát az életének nagy részét a vese kutatására és a magas vérnyomásnak szentelte. Valóban először az embernek az életstílusát kell megváltoztatni? Ez ennyire életstílus függő betegség a magas vérnyomás?
Igen. Ez olyannyira, hogy a beteg kezelésekre ma már nem úgy van, mint régen volt, hogy ugye viccelődött is az ember, hogy fölül kalmopirin, alul meg algopirin, tehát a feje fáj, vagy a feneke, attól függ, hogy melyik tablettát adjuk, hanem ma már nagyon sok tudományos cikk eredménye több százezer kezelésének tapasztalataiból levont tanácsadó szakmai protokollok, előírások vannak, amely azt mondja, hogy ezt megmérem, és ennek alapján ezt és ezt a kezelést így adom, ennek ennyi százalékos esélye, vagy annyi, még akkor is így van, amikor a magas vérnyomás, és ezt általában a hallgatók sem tudják, meg az emberek se, hogy bár 20%-a a magyar lakosságnak hipertóniát, tehát magas vérnyomás, tehát Magyarországon 2 millió magas vérnyomás.
20%?
Igen. Ezeknek egy része nagyon magas, más része kisebb.
Tehát 2 millió embert kezelnek ma Magyarországon nem. magas vérnyomással?
Nem kezelnek, ennyi van.
Ja, ennyi
hol van az attól,
hogy
kezelnek?
Honnan tudja, hogy mennyi van, hogy nem kezelik
őket? Évtizedekig csak 30%-át. Hát azért, mert vesznek mintákat, és a minták alapján reprezentatív mintát, amely ugye tükrözi a társadalmat.
Ez irgalmatlanul nagy szám.
Hát persze. Hát irgalmatlanul nagy szám, hogy 1,3 millió embernek a veséje már beszűkült. Irgalmatlanul nagy szám, hogy körülbelül 700 ezer cukorbeteg van. Irgalmatlanul nagy szám, hogy ezek összefüggnek. De visszatérve a protokollokhoz, tehát hogy kit hogy kell kezelni, az protokollokban az a megfogalmazás minden nemzetközi protokollban elsődlegesen, hogy amikor a családorvos vagy bárki először mér magas vérnyomást a betegnél, akkor nem kezd el gyógyszert, hanem megtárgyalja az életstílust, amit folytat a beteg.
Itt folytatjuk Rosszivá Lászlóval a hírek után.